Jó estét kívánunk, ez az Eliup, a Sport TV NBA magazinja. Csabi ismét load manager, de mi nem esünk kétségbe, hanem itt vagyunk Németh Istivel, aki marad is, mert a New York Knicks majd a Phoenix Suns-szal fog játszani, amint véget ér. Az Eliup, mi pedig egy nagyon szerintem hálás témáról fogunk beszélgetni, ugyanis a műsor középső szegmensében előveszünk majd ott olyan nevet, akikről normál üzemi hőmérsékleten nem beszélnénk, de ma fogunk, mert megérdemlik a teljesítményük alapján. De mielőtt rájuk térnénk, beszéljünk egy olyan játékosról, akiről nagyon sokat szoktunk beszélni, és most ismét abszolút tett azért, hogy vele kezdjük ezt a mostani adást.
De nem Kairi.
Tessék?
De nem Kairi.
Nem Kairi. Ez de az. Ilyen játszik. Úgyhogy jövő héten lehet, hogy már megint Kairi Irvingről fogunk beszélgetni. Most Joel Embiid, a Philadelphia 76ers-ből a téma, aki a Utah Jazz ellen bevert 59 pontot, 11 lepattanó, 8 gólpassz és 7 blokk, ami azt jelenti, hogy karnyúrtásnyira voltunk egy majdnem 60 pontos kvadrupla duplától.
Jó lett volna, hogyha megvan. Szerintem egy lökést adott volna, egy hatalmas lökést adott volna a Philinek is, nem csak Embiidnek. Én a szezon előtt azt gondoltam, arra is voksoltam, hogy ő fogja elhozni idén az MVP díjat, de nagyon nem úgy néz ki, hogy akár a Philly, akár ő közelébe kerülne annak, mint amit én vártam tőlük a szezon elején.
Van még ideje, azt gondolom,
bőven.
Van még ideje, de ezen a mérkőzésen megmutatta, és persze hálás ellenfél volt ez a Utah Jazz, mert beszéltünk róluk, hogy egy elképesztően jó csapatról van szó, akiktől senki nem várt, hogy ennyire oda teszik magukat. Most már azért csúsznak be szépen a vereségek is, de pont Embiidre nincsen emberük. De amikor Kelly Olynyk a centered, akkor Joel Embiid azt mondja, hogy de mit tud ez a fickó a játékról, hogyha összeszedjük, akkor gyakorlatilag teljes a spektrum.
Teljes a spektrum, egy kicsit védekezésbe alvos, támadásban tökéletesen tele van a zsák mindenféle jóval. Talán ami az egyetlen és a fő gondja neki, az a kondíciója. Lehet rajta látni, amikor elfárad, ahogy bejti a vállait előre, ahogy lógatja a fejét, hogy igazából Luka mellett ő az, aki mintha nem lenne teljesen fit a szezon nagy részében, de tényleg kintről, bentről minden hangszeren játszik.
Ugye az NBA egyik legszórakoztatóbb fazonja, szemben Doncsicssal, aki viszont minden egyes megszólalást igazából egy ilyen kínnak, egy nyűgnek vesz, ő kidumálja magát a pályán, meg kísírja magát a pályán a játékvezetőknek. Embiid is azért egy szövegerős srác, viszont ő odaszól az ellenfeleknek, odaszól a nézőknek, egy kifejezetten szórakoztató fazon, minden adott ahhoz, hogy a liga egyik arca lehessen, egy olyan ligában, ahol egyébként magas ember igazából Shaquille O'Neal óta nem volt arc. És pont vele hoznám ezt párhuzamba, mert emlékszünk arra, hogy mit tudott Shaquille O'Neal a játékról. Ha mellé teszem azt, amit Nikola Jokic, meg amit Joel Embiid tud, mennyire érzed túlzónak azt a tételmondatomat, hogy jelenleg a két NBA történelmi szinten legképzettebb centert látjuk a pályán támadásban, Jokicban és Embiidben?
Egy picit túlzónak érzem, de mivel az régebben nem volt, hogy a magasak kintről dobtak. Vagy megtiltották nekik, vagy rá sem néztek a gyűrűre. Önszántukból ők bent játszottak, mert szerintem azért egy Kevin McHale egy rettentő képzett volt, egy Jabbar, azt a technikát, amit ő kifejlesztett, az nem erődominancia volt igazából, de amit mondasz, Jokic és Embiid abszolút az arcai lehetnek a ligának. Én imádom a magas embereket, hogyha jól játszanak és bent játszanak a gyűrű alatt, akkor még jobban. Kiveszőben van ez a háttal a gyűrűnek való játék itt a pályákon. Embiid is nagyon sokszor ugye szemből egyezik. Jóval többet, mint háttal, de én szeretném, hogyha ők még egy 10 évet legalább lehúznának ezen a szinten.
Ugye Jokiccsal kapcsolatban, ha most ővele hozzuk párhuzamban, ritkán készíti el ugye az ember mondjuk a Denver Nuggetsnek a szezonbeharangozóját, hogy belekalkulálja a menetrend szerinti Jokics sérülést, mert nem sérülékeny, hál' Istennek. Embiidnél, főleg, hogy a szezonja indult, vagy a karrierje indult, hogy az első szezont fullba ki kellett hagynia, az ember azért aggódik, és főleg amiatt, amit mondtál, hogy mintha még a kondiára, ami egyébként szerintem már jóval megbízhatóbb, mint amilyen volt, de még mindig hagy kívánnivalót maga után szerinted, hogyha valakit eddig nem kapta el a fitness meg az aerobik őrület, akkor a hátralévő részében a karrierének lehet, hogy be fognál akadtani? Ez bármikor megérkezhet ez a pillanat?
Igen. Igen. Én saját magamon tudom, hogy milyen volt az, amikor az ember 25 évesen vagy 26 évesen rájött arra, hogy tessék magadat rendbe rakni és úgy étkezni, olyan komolyan venni a kondit, nem csak ott valahogyan elsumákolni azokat az edzéseket, mert ez meghosszabbíthatja a karrieredet, illetve a pályán is sokkal jobban pattannak le rólad az emberek, vagy sokkal jobban tudod felvállalni a kontaktot, esetleg egy gyűrű közeli befejezésnél mennyit ér az, hogyha nem hanyat esel belőle, hanem még balanszba tudsz valahogy maradni és felrakni a lasztit.
Joel Embiidnek minden megvan, a Eurostep, a finom, egylábas tempó, a triplába is bele-bele áll, ebbe, mintha egy picit kedveszegettebb lenne, és ez nem tesz egyébként rosszat a játékának. A Philly meg nagyon várja vissza James Hardent, addig is pedig különböző sérülésekkel küzd, néha Maxi, néha Harris, figyelnek arra, hogy megfelelően osszák be az erejüket, és majd meglátjuk, hogy hova fognak odaérni, amikor a szezon nagyjából negyedéhez, feléhez érünk, most már mindjárt 20 meccsnél járunk, úgyhogy érdemes lesz majd az első tanulságokat levonni. Mi vonjunk le egy tanulságot azzal kapcsolatban, hogy soha ennyi játékos nem átlagolt 30 pont felett, mint jelenleg. Visszafelé haladok, Jason Tatum, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Donovan Mitchell, Steph Curry, Embiid és Doncic. Van-e megoldásod arra, hogy miért van ennyi 30 pont fölötti játékos?
Azért, mert amiről sokat beszéltünk már, hogy egyre inkább specializálódik a liga arra, hogy van egy vagy két playmakere a pályán, a többiek pedig speciális feladatokat végeznek csak el, vagy a sarok, vagy 3D játékosok, amiből rengeteg van minden csapatban, akik a sztárokat körülrálják, és csak azt várják a vonalon kívül, hogy a kezébe rakja valaki a labdát, és ő rádobhassa, és illetve olyan centerek, akik csak blokklevállás, alley-oop, kész, skillset vége, és ezért van az, hogy az a játékos viszont annyit tartja a kezébe a labdát, mint még soha. Szerintem az NBA-ben nem tartotta játékos a kezében, kezdve ugye Hardentől, Doncsicson át, rengeteg játékosig.
Ugye ebben a 30-as listában, hogyha végignézzük őket, akkor egyedül Jason Tatum neve az, aki ugye liga első és egyébként pedig 30 pluszos scorer, a Dallas mérlege 9-6, hogyha most végignézzük, a Brooklyn jön majd fel alulról, az Oklahoma City is 50% alatt van. Én megnéztem, hogy növekedett a támadó hatékonyság, tehát hogy azért dobnak-e a sztárok több pontot, mint eddig, mert azért Doncic, Curry, Embiid, akár Mitchell, akár Durant nem most kezdték a játékot, és tudjuk róla, hogy jó. De érdekes módon 4-5 évre visszamenőleg is azt látom, hogy nagyjából 15-20 csapat tudja ezt a 100 labda birtokrásra 110 pontot. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ez 4-5 éve még nem így volt. Nem növekedett ennyivel a támadó hatékonyság. Tehát valóban viszont, ha végignézzük ezt a listát, azért Luka Doncic köré kb. Úgy építik a csapatot, hogy ne is legyen körülötte nagyjából segítség, aztán meg utána aggódnak nagyon, hogy ez probléma.
Ez az egész Brunson ugye elengedés, nem megtartás, ez még nagyobbat ütött a Dallason, de nem látszik a játékukon annyira. Szóval Luka sem látszik annyira erőlködni. Most, mint hogyha lazábban venni egy picit a játékot, sokkal többet játszik alsó poszton, ahova azért nem ő viszi be a labdát, hanem szépen betolat vele egy kicsit.
Centereket megszégyenítő labdabirtoklás mennyiségben fogja a pozíciót Doncic.
Szerintem nem vagyok benne biztos, nem néztem utána, de szerintem ő játszik a legtöbbet háttal az egész ligában.
És tudod, amikor az ember 2003 óta, jó, nem akkor kezdett el NBA-t kommentálni, de hogy nagyjából mondjuk a Miami korszak óta mindig az volt az egyik ilyen állandó mantrám, amikor James néztem, hogy
bizony.
Miért nem megy le ez a srác háttal a gyűrűnek dolgozni? Milyen jól áll ennek? És emlékszel, volt egy Miami-s meccs a döntőben, amikor 9 vagy 10 gólpaszt adott pozícióból ki a triplákra, hogy mennyire jól állt neki, és hogy van egy ember, aki ezt megérti 22 évesen, ez annyira, és hogyha ez így megy előre, hogy milyen döntéseket fog hozni Luka Doncic, amikor már most látja, hogy figyelj, ezzel a gyorsasággal, ezzel a súllyal, ezzel a lábmunkával és ezzel a csuklóval miért bolondítsam magamat, megcsinálom azt is, sokkal hasznosabb vagyok ott lent.
Így van, és most úgy, hogy Tim Hardaway is ugye egészséges lett, olyan dobó vagy lövőerő van kint a három pontoson kívül, hogy egyszerűen nem is játszhatnék mást a Dallas-szal.
Még egy picit beszéljünk egy játékosról, akiről viszont tényleg lehet, hogy akár idén többet nem kerül szóba, bár szerintem, hogyha így folytatja, akkor legalább az All-Star gálán majd beszélünk el. Shai Gilgeous-Alexanderről, aki az Oklahoma City Thunder játékos, és a szezon előtt az ő neve nálam úgy merült föl, hogy ő az az ember, aki miatt szerintem az OKC nem tankolhat idén pofátlanul. Mert hogy ő azt fogja mondani most már, hogy figyelj, megöl az, hogyha megint 20 győzelmes csapatban kell játszanom, és legalább itt a szezon elején elengedték őket.
Én pont még két héttel ezelőtt, amikor jöttem ide, akartam róla egy picit beszélni, de aztán hál' Istennek erre nem került sor. Egyszerűen a srác tökéletes játékossá fejlődött ebben a nagyon fiatal OKC csapatban. És hogyha őt most nem kezdik el etetni, magyarán játékost szerezni mellé, vagy a csapatot nyeretni, meg fogja unni az egészet, és ott fogja hagyni őket a legközelebbi adandó alkalommal, és ezt nem engedheti meg magának az OKC, hogy Chet Holmgrenre alapozzon meg az ő fizikumára.
Ugye Shai Gilgeous-Alexander neve még hónapokkal korábban is felbukkant a cserélhető játékosok között, miközben 2027-ig szerződése van $40 millió a végén, ami egyébként a mostani NBA árfolyamon akkor egy ajándék fizetés lesz kis túlzásra ezért a teljesítményért. Shai Gilgeous-Alexander jelenleg 6 pontot ugrik 36 percre vetítve, ami abszolút most improved player kategória, csak ilyen számokkal meg az MVP párbeszédben kell majd őt emlegetni, és pusztító hatékonysággal támad, miközben a ligatrendekkel egy picit szembe menve fele annyi triplát vállal rá, amit viszont majdnem 10%-kal jobban dob.
Megtalálták a helyét ezek szerint teljesen ebben a támadó rendszerben, de tényleg jól fejez be a gyűrű közeléből, jó a középtávolja, tényleg most mindent 50-40-90 körüli teljesítményt hoz, ami extra klasszis, főleg úgy, hogy ő szinte az egyetlen fegyvere támadásban az OKC-nek olyan szempontból, hogy ugye Gidiről le lehet segíteni, aki még
pokol a playmaker,
pokol a sarokban rendben van, de őt is oda kell neki adni a labdát. Úgyhogy tényleg le a kalappal előtte.
Ha nem tettétek még eddig meg, akkor tegyétek be a reggeli rutinba a Shai Gilgeous-Alexander highlightokat, mert abszolút megéri. Aztán még meglátjuk, ugye, hogy haladunk előre, ki az, aki ezek közül tartható. Én elnézve ezt a hetes listát azt gondolom, hogy nem irreális, hogy ezt a 30 körüli átlagot majd mindannyian fogják hozni, és hát alulról dörömből azért még egy ember, Giannis Antetokounmpo, aki tegnap hajnalban, vagy tegnap előtt éjjel dörömbölt még valami egy létrán. Ugyanis a Philadelphia 76ers-el játszottak Philadelphiában, és Giannisnak zsinórban másodszor pocsékul ment a büntetőzés, és arra gondolt, ami egyébként az NBA-ben nem szokatlan, hogy a mérkőzés után visszamegy a pályára egy picit dobni. Beszélgettünk Istivel, hogy ez mennyire a hazai játékosoknak a sajátja, és mennyire teheti ezt meg bárki. Én Kobe-ról is olvastam ilyen sztorikat, hogy idegenben visszament, ezt általában meg lehet beszélni. Most Giannis 10 büntetőt szeretett volna bedobni, elnézve a dobóformát, lehet, hogy ez 20 perc lett volna.
Körülbelül.
De hetet már bedobott, amikor megjelent Montrezl Harrell, aki egyébként egy szörnyű szezont fut, és Doc Riversnek abszolút kiesett a kegyeiből, és elvette a labdát, és mint egy óvodás mondta, hogy nem adja vissza, húzzon vissza az öltözőbe Giannis. Giannis azt mondta, hogy gyere, dobjunk együtt. Harrell azt mondta, nem. Giannis bement az öltözőbe, szerzett 2 labdát, visszament, mire visszament, a pályamunkások már a képen látható, meg a videókon látható létrával takarták el a gyűrűt. Giannis a saját elmondás szerint megkérte őket egyszer, kétszer, háromszor, hogy vigyék már odébb, hogy a maradék 3 dobását megcsinálja, és a végén odébb tolta azt a létrát.
Odébb tozta.
Odébb tozta ezt a létrát. Te hova teszed a szőrös bunkót ebben az ügyben?
Egy picit mindenkinek. Egy picit mindenkihez. Nem tudom azt, nincsenek róla annyira feljegyzéseim, de úgy gondolva, hogy idegenben azért nem biztos, hogy az ellenfél játékosát illik kiszolgálni az aréna, vagy az a feladata, hogy megvárják, míg Giannis dolgozik, vagy még dob pár büntetőt, ami lehet, hogy 3, lehet, hogy 25, amelyet éppen kigondol, de ezt simán meg lehetett volna dumálni, egy kis jó indulattal minden elengedhető. Az, hogy Montrezl Harrell mennyire jó indulatú, azt a Bitches White Boy óta tudjuk mindannyian. Mindig is egy rettentően túlértékelt játékosnak tartottam, aki csak a statra megy. Ezt lehetett látni rajta ott a Clippers-es időkben, hogy igazából a garbage time-okban folyamatosan szedi össze a pontokat, csak lepattanó, csak a flop ment nála, hogy minél jobban értékesítse önmagát, és két évvel ezelőtt volt ő a legjobb hatodik ember?
Vagy három
évvel ezelőtt. És azóta viszont szakadékba esik lefelé. Ugye tudnivaló, hogy ő neki több gondja volt így a drog használattal, meg hasonlók, de én nem is erre fogom ezt a dolgot, hanem az, hogy egyszerűen egy tapló.
Jannisról, hogyha valamit tudunk, az, hogy
ő nem tapló.
Egy cukorborsó.
Így van.
És itt is a videó egy részén látszik, hogy próbál beszélni, de szerinted mit kellett volna csinálni, azt mondani? Mégiscsak Giannis Antetokounmpóról van szó, és nem tűnik egy sztáralőrös fickónak, de hogy Joe és Steve azért, hogy hazamehessen 20 perccel korábban, azt mondja neki, hogy te nem dobhatod le azt a három büntetődet. És úgy, hogy megnéztem a Wells Fargo-nak a programját, a Wells Fargo-ban játszik a Philadelphia 76ers, másnap megint a Sixersnek volt meccse, nem volt Flyers hockey meccs, hogy fel kellett szedni a parkettát, lerakni a jeget. Azt állították, hogy ugye ilyenkor a palánk tetejére felszerelnek 26 kamerát, meg nem tudod, hogy azt kellett ilyenkor leszerelni, meg visszaszerelni, aminek némiképp ellentmond, hogy a túlsó oldalon Montrezl Harrell dobált.
Nem baj, legalább Giannis szólt a tesójának, hogy egy kicsit intézkedjen a dologba, ami egy elég csúnya anyukázásban ment át, aztán Harrell és Tennessee Antetokounmpó között, megmutatva, hogy azért nem illendő azért újat húzni
a
görögökkel.
Nagyon durva egyébként, egy cimborám most Athénban szállt le, és egy hatalmas Antetokounmpó Bros boltot látott a reptéren. Hiába van szerződése neki a Nike-val, van egy külön ruhabrendje, lehet, hogy ez csak Görögországban működhet, de azt egyébként elmondta nekem az ő európai ügynöke is, hogy Giannisra simán lehet, hogy majd amikor mindennek vége lesz, üzletemberként legalább annyira fogunk emlékezni, mint játékosként, kevéssé ismert oldalad, állítólag nagy rafkós a fickó, és ezzel nem volt még vége az izgalmaknak, ugyanis az öltözőben rájuk kapcsolták a villanyt, de aztán nagyon gyorsan kiderült, hogy ez Giannis két éves kisfia volt, úgyhogy itt nem eszkalálódott tovább a botrány. Mi most elmegyünk reklámra, aztán eszkaláljuk az ügyeket, és hozunk öt olyan nevet, akikről szerintünk idén nagyon érdemes beszélni. Tartjatok velünk! Köszöntünk mindenkit, aki YouTube-on nézi az Eliup közepét. Hogyha az elejére meg a végére is kíváncsiak vagytok, akkor az AMC Mikro szolgáltatását ajánljuk nektek, illetve podcast formátumban is hallható a teljes hanganyag, de akkor nem látjátok, hogy milyen szép fólója van. Istenem, hogy tök hülyeség. Úgyhogy nézzétek meg először AMC Mikron, aztán YouTube-on a legjobb részeket, ezt hallgassátok meg podcastben, és pont vége is a hétnek. Mi pedig beszélgessünk ott olyan játékosról, akikről normális esetben csak ilyen lábjegyzetben lenne szó a különböző nagy sztárok meg a 30 pontos játékosok mellett. Most viszont ez egy jó alkalom, hogy beszéljünk kicsit róluk, főleg azért, mert rögtön az első nevet a következő néhány hétben kevesebbet fogjuk a pályán látni. Múlt héten is a Cleveland-del kezdtünk, kezdjünk most is a Cleveland-del. Kevin Love az a játékos, akiről mindenképpen meg kéne emlékezni, mert van neki 11 pontja meccsenként, 40%-kal szórja a triplát 7,5 lepattanóval, ami durva, hogy a keleti főcsoportban neki a legjobb a plusz-minusz mutatója, ami durva, hogy a harmadik legtöbb triplát dobja a kispadról, és az ötödik legtöbb pontot dobja a kispadról 34 évesen, azok után, hogy két éve az élethez nem nagyon volt kedve.
Így van, hál' Istennek kijött ebből a mentális problémából, amit ugye ő is mondott magáról, meg felfedett, hogy mennyire küzdött vele, és szerintem ez a szerep neki tökéletes. Most ért be Kevin Love abba a korba és a helyzetbe, ami tökéletes számára. Itt van az a két ropi ember, ugye Jarrett Allen és Evan Mobley, és amikor az egyik lemegy a pályáról, jön Kevin Love, amikor a másik visszajön a pályáról, még mindig egy kicsit lábval együtt. Ez a rotáció szerintem nagyon-nagyon bejött a Clevelandnek, és hogyha egészségesek lesznek majd újra, akkor ez a belső trió, ez tökéletes a Garland és Donovan Mitchell nevezetű két elektrikus hátvédhez.
Igen, ugye a Cleveland azért belecsúszott egy szép vereségsorozatba, talán 5 meccset buktak zsinórban, most megint nyertek egyet, de Kevin Love nélkül kell folytatni, akinek pedig egy hajszálrepedés van az egyik hüvelykujjában. Azért ez tök érdekes, amit mondtál, hogy az, hogy neki voltak viszonylagosan jól dokumentált mentális problémái, depressziós volt, hogy ez még nem is akkor kezdődött.
Ez még előtte volt, igen.
Amikor a Clevelandben senki nem maradt, és a gyenge csapat hírmondójaként a régi sikerek hírvívője volt, hanem még amikor James-el meg Kyrie-val a sikerek jöttek egymás után, és hogy milyen szép tényleg, hogy valaki 30 pluszosan meg tudja találni a helyét, meg a kihívását, meg az életcélját egy ilyen fiatal gárdában, ahogy ő tette ezzel a fiatal csapattal. Harmadik legjobb idénye ez Kevin Love-nak a tripla vonalról, és ott tartunk most jelenleg, hüvelykúj sérülés ide vagy oda, hogy arról beszélgettek, hogy a szezon végén lejáró szerződés, ami 1-2 éve a liga legrosszabb szerződése volt konkrétan.
Konkrétan, elcserélhetetlen volt, pedig aztán akarta a Cleveland is, meg ő is.
Hogy lehet, hogy újra igazolják a szezon végén? 34 évesen még egy 2-3 év van benne.
Benne van, igen. Főleg azért ez a trend neki is bejött, hogy levékonyodott, leszálkásodott, nem...
És nagyon odafigyel a kajára.
Igen, igen. Nem nehezedik akkora súly ugye ilyenkor ebben az esetben az ízületekre, nem repül el a boka, a térd, a derék, hogyha kevesebb súlyt kell cipelnie, és... A dobása viszont azt tanítani való, szóval szoktam néha meccs közben említeni, még egyszer elmondom, az ő tempó dobását azt érdemes gyakorolni, leutánozni, mert annyira szép a klasszikus dobó mozdulata van, hogy nem is lehet ilyen stílussal rosszul dobni.
Mondanám, hogy ez a UCLA és Uli, csak hát Russell Westbrook is odajárt.
Hát együtt, igen. Bár ott még tudták, hogy Russell 2-es, nem 1-es. Ugye Darren Collison volt az irányító.
Két fontos hír vagy érdekesség Kevin Love-val kapcsolatban, egyrészt nemrég bedobta az 1500. tripláját, másrészt pedig nemrég egy online kaszinó szavazásán az NBA legszexibb játékosának választották holtversenyben Kelly Oubre Jr.-ral, és a Cleveland pedig csapat szinten a harmadik legszexibb csapat lett, úgyhogy ha néznek bennünket, remélem minél többen hölgyek, akkor a Cleveland meccseit ilyen szemmel is érdemes majd figyelni.
Ja, azt hittem, hogy rólunk van szó.
Mi az alsó három benne. Ha egyszer el tudnánk hívni Ricsit, akkor rögtön így lőnénk ki, de hát ez még a jövő zenéje. Folytassuk Milwaukee-ban a liga legjobb védekezésének, hát nem túlzás azt mondani, hogy korona ékszere egy újabb veterán, Brook Lopez, aki 16 pontot átlagol, 49% mezőnyből, 2,6 blokkjával a liga legtöbbet blokkoló játékosa, és most látszik az, hogy mennyire hiányzott ez a fickó tavaly, csak nem az egész szezonban a Milwaukee-ból, és ehhez képest milyen jól el voltak.
Így van, most is milyen jól el van a Milwaukee, úgyhogy még mindig nincsen Middleton. Bebeesnek vereségek, de hát ez nyilvánvalós, hogy nem lehet egy tökéletes szezont megcsinálni. López pedig, most ne, azt mindig is tudtuk róla, hogy nagyon jó érzéke van a dobás blokkoláshoz, de az, hogy most belerak 16 pontot a közösbe, én ezt nem vártam tőle. Az, hogy kifelé válik, bedobogatja a hármasokat, de most dolgozik kívül belül, szóval nem lehet azt mondani, hogy csak kint áll és lövöldöz 7-ről 8-ról, hanem igenis teljesen jól leköveti a játékot, meg az, ahogyan védekezik, amilyen esze, meg ritmusérzéke van, az szerintem megfizethetetlen a legtöbb NBA csapat számára is.
A Milwaukee folytatja, amit megkezdett évekkel korábban, Giannis játékperceit a 33 környékén tartják, ez ugye a Tim Duncan suli, tehát ő volt az, aki, igen, amikor, nem tudom, Thibodeauék ilyen 38-39 perceket játszottak, Tim Duncan már akkor is 33-at, és hát meddig el volt. Giannis így is 32 perc alatt majdnem 30 pontot átlagolt, és nincs egy rossz szezonja Drew Holidaynek, a plusz-minusz mutatóban kifejezetten jó Grayson Allen, és hát igen, valóban várják vissza Chris Middletont. López dolgozott a triplájén, és nagyon sokat dolgozott egy triplájén. Olvastam egy cikket vele kapcsolatban, hogy egy régi edzőjét kereste meg, hogy tudnának-e valamit kezdeni, sokat ki, hogy ott sérült volt, nem érzi annyira a dobást, és egy Noah nevű szoftvert alkalmaztak, ami a gyűrű, illetve a palánk fölött egy kamerarendszer, és azért Noah, mert ugye Noah hát ugye bárkája, az angolul Noah's Ark, és az Ark pedig a dobó ívet is mutatja, és ez elemzi azt, hogy milyen ívben dobod a labdákat, és amikor így dobálsz, akkor bemondja, hogy 46, 48, hogy mindig ideális legyen a kamerarendszer. Szóval átdolgozta a triplájt, hogy ne csak a sarokból, hanem ahonnál följebb mozogva is hatékony legyen, és egyrészt ez is működik, másrészt pedig egészen elképesztő védekezési statisztikáim vannak Brook Lopez kapcsán, ezt megosztom veled, ha nem bánod. A Bucksé a legjobb félpályás védekezés. A liga átlagához képest 7 ponttal jobbak 100 labda birtoklásra vetítve, 95,7 a védekezésük. Vissza kell menned egészen 2008-ig, hogy találj megint egy olyan csapatot, az pedig a Garnett vezette Boston volt, aki ennyivel a liga átlaghoz képest hatékonyabban tudott védekezni a félpálya ellen. Numero 1. Numero 2. Csak Nikola Jokic védekezik többször a gyűrűnél, mint ezt Brook Lopez teszi, viszont Jokic ellen 67%-kal dobnak a gyűrűnél, Brook Lopez ellen csak 52%-kal. Ami azért egy nagyon komoly különbség, és ugye ott van a 2,5 blokk meccsenként. És végül, de nem utolsó sorban, amikor ő védekezik egy zárás leváláson, akkor 0,81 pontot dobnak abból a birtoklásból a játékosok, ez pedig a legjobb adat az egész ligában. Tehát amikor kint kell védekezni, akkor is nagyon jó ritmusban húzódik be, a gyűrű alatt is jól védekezik, és a triplájn is dolgozott, ez Brook Lopez ebben a szezonban. Folytassuk egy olyan játékossal, akinek nagyon jót tett az, hogy egy olyan csapatban játszhat megint, ahol így célok között a győzelmek itt szerepelnek. Jeremy Grantről van szó, akit a nyáron megszerzett a Portland Trailblazers. Mit gondolsz róla?
Nagyon okosan tették, hogy megszerezték. Kellett nekik ez, már beszéltünk róla, ez a balansz a csapaton belül, hogy ne csak két hátvéd szórja a pontokat, hanem legyen egy másik ember is mellettük, aki a gyűrű közeléből, vagy akár, hiszen hármasokat is rettentő jól dobja, 47% körül, ugye? 47%-a dobja a hármasokat, több meccset eldöntő kosarat szerzett, akár egy-egyből, akár visszapöciből, úgyhogy ő megtalálta magát. Én nagyon bánkodtam miatta, hogy annak idején elhagyta a Denver, de hát csinálja meg a szerencsét, de ez a detroiti kitérő, ez ugye a sérülése miatt sem jött ki jól, illetve az, hogy ő most évente 22-28 meccset nyerjen, ez kivesz egy játékosból, hiába te vagy a Jani a csapaton belül. Elment Portlandbe, tudva levő volt, hogy ott nem lesz feltétlenül első opció, mégis több meccset eldöntő megmozdulása volt, mint Lillardnak eddig, ami Portlandben nem történt az elmúlt 10 évben. És egyszerűen ez a bármilyen csatárposzton tudod játszatni, néha még beviszik ötöst is védekezni egy-két helyzetben, meg tudja oldani, bár nem túl erős játékos, de ez a fajta energia és most már precizitás abszolút nyerő ember, és számomra a liga egyik kedvenc játékosává tették.
Igen, amikor összeállt ez a portlandi keret, akkor te mennyire voltál velük kapcsolatban bizakodó? Mert oké, hogy papíron jól nézett ki az, hogy kapnak támadójátékot, de a Portland azért okozott már csalódásokat az elmúlt évben.
Nagyjából 70%-ban azért csalódást okozott a Portland. Hero Ball-t játszottak folyamatosan, és McCallummal és Lillarddal együtt a pályán nem tudtak védekezni sem. Most azért Simons jobb védő, mint McCallum, lassan már támadásba is odaér arra a szintre, még hogyha nem is akkora vezére a csapatnak, de így, hogy van Grant, ez rengeteget levett mondjuk Lillard válláról, és majd segíteni fogja a szezon második felébe abba, hogy egészségesen, motiváltan tudjon játszani.
De Lillarddal az a probléma, hogy a válli, azt hiszem a calf válli sérülése volt, ezért kiagyott egy pár meccset, visszahozták talán idő előtt, és megint rásérült, úgyhogy ott majd figyelni kell, hogy mikor tud majd visszatérni a pályára. Grant kiugró hatékonysággal támad, és az, hogy ő ott van ebben a csapatban, az nagyban köszönhető Damian Lillardnak, akivel Tokióban bratyiztak össze az olimpián. Rengeteget utaztak együtt a buszon, beszélgettek, és amikor visszajöttek, akkor Lillard mondta a szakvezetésnek, hogy figyelj, nem tudom, hogy mik a tervek, de hogyha ez a csávó jönne, akkor azt úgy nagyon nem bánnám. És érdemes elgondolkozni azért azon, hogy mi lenne azzal a Denver Nuggets-el, hogyha Murray és Michael Porter Jr. mellett, meg persze Jokic mellett nem Aaron Gordonnak, hanem Jeremy Grantnek hívják a negyedik játékost. Simán lehet, hogy nem tudta volna ennyire kinőni magát, hogy a Detroit már rögtön hozta a 20 pontokat. Úgyhogy ez egyébként, ha az ember ilyen üzleti meg karrier döntéseket hoz, tök érdekes megnézni, hogy hogyan tudta megtenni azt, hogy egy bajnok esélyes csapatban 6.-7. ember vagyok, elmegyek, megmutatom magamat egy borzalmas csapatban, és aztán elmegyek, hát nem egy bajnok esélyes csapatban, de egy olyan csapatban, ahol azért hát a nyugati főcsoport egyik éllovasa jelenleg, és az játéka az most ott tart, hogy az idei nyár egyik legforróbb szabadon igazolható játékosává teszi egy olyan korszakban, ahol nem nagyon vannak nagy szabadon igazolható játékosok, mert általában idő előtt hosszabbítanak.
Abszolút, abszolút, és all around a játéka. Pull-up tempókat bevállalja, középtávoliakat, akkor a befejezése is jó, a három pontosai, meg beszéltünk, az meg az extra, és tényleg az, hogy most kicsit visszatérve erre a denveri dologra, lehet, hogy nem tudta volna kinőni magát, de szerintem ki tudta volna, mert Michael Porter Jr. az annyit sérült, hogy játszania kellett volna ott is eleget helyette, vagy mellette, de abszolút magára fogadott, és nyert.
És nyert. Ehhez csak 2 évet kellett Detroitban eltöltenie, ahol...
Sütött a nap, meg jó idő van.
Idén is. Tőlük, ahogy az OKC-től, úgy tőlük is azt vártam, hogy ebben a szezonban már nem várnak tovább, és elindulnak. Ráadásul Kate Cunninghamnek nagyon gyanús sérülése van a sípcsont, a sín csontjánál, úgyhogy vannak problémák. Jeremy Grant azt írják róla, hogy dinamó a védekezésben, és a segítségével a Portland olyat csinál, amiért nem szokott, top 10 védekezésben. És az a Chauncey Billups, akit azért az összes ilyen szezonbeharangozóban, vagy amikor hallottad, hogy mit várnak majd az idei szezonban a Portlandtől, így a nagy komoly kinti szakértők megmarogattak. Hogy hát azért nem ők benne biztosak, hogy ez a fickó, ez vezetőedző matéria. Nagyon szépen oda teszi magát.
Tetszik a Portland eredménye, mindig tetszett Lillardba az, hogy kitart a csapat mellett, ő nem kéri a cserét, hanem inkább már fáradtam, mondja, hogy már ne is kérdezzetek erről, én itt maradok, című megoldását, és hogyha most tudnak futni megint egy jó szezont, akkor talán meg tudják erősíteni őt ebben is, hogy ne is kívánjon elmenni onnan.
Hát igen, ő ugye 2025-26-ban 58 millióért maradt fáradtan, a következő szezonban pedig 63 millióért maradt fáradtan, úgyhogy Damian Lillardot én is nagyon szeretem azért, hogy kiáll a csapata mellett, de azért tegyük hozzá, hogy egy centet sem hagyott az asztalon.
Így van, és a csapat is kiáll mellette.
Igen, ez egy win-win szituáció. Meglátjuk, hogy mihez kezdenek majd Jeremy Grant-tel a nyáron. Idén nyáron nem csak a Portland húzott nagyot, és talán azért egy kisebb amplitúdójú játékos cseréről van szó, de a Sacramento Kings megszerezte az Atlanta Hawks-tól Kevin Huertert, aki ebben a szezonban 16 pontot hoz, 51%-kal triplázik, a legjobb szezonja eddig 39% volt, és a Sacramento Kings minduntalan meccset nyer.
Hihetetlen, hihetetlen. Én sokat gondolkodtam, hogy egyszerűen mi lehet a kiút ennek az egész franchise-nak.
Mert és hogy elkezdték a szezont?
Én leírtam teljesen már múlt héten, és be kellett vallanom, hogy leírtam Donovan Mitchell-t a tavalyi szezonban. Én ugyanúgy De'Aaron Foxot, hogy ő belőle már nem lesz semmi. És ő is nagyon jól játszik, meg Huerter pedig megtalálta azt a szerepet, amit Atlantában nem kaphatott meg, vagy nem kapott meg. Vagy inkább azt mondom, hogy csak időlegesen kapott meg, amikor Bogdanovicsal kellett megoldaniuk azt a posztot, akkor fele-felébe, de szemre tetszetősen játszik különben a Sacramento. Mondjuk kell hozzá egy Sabonis, aki ilyen Jokic-szerűen tudja szervezni magas posztról a játékot, de tényleg jó Kings meccset nézni, reméljük, hogy az ottani erős szurkolótábor is visszatér olyan elánnal, hogy olyan szintre emeljék a csapatot, hogy végre valaki megvegye a tulajdonostól.
Ez egy tök érdekes sztori, amit beszélgettünk Jeremy Grantről, és persze más az előjel, de én Mike Brown-nal kapcsolatban érzem azt, hogy miközben persze komoly tapasztalattal lett ő a Cleveland, meg a Lakers, meg aztán megint a Cleveland vezetőedzője, de hogyha valakinek a karrierjének jót tett, hogy egy picit visszamehetett az árnyékba dolgozni Steve Kerr mellé éveken keresztül, az ő, és ezt a csapatot olyan erényekkel ruházza fel, amiket évek óta nem látunk, és valójában az De'Aaron Fox, akit hát szerintem, hogyha 30 GM-et megkérdeztél volna, hogy a tavalyi indiánai trade-ben kit vitt volna el Tyrese Halliburton-t, akinek egyébként extra szezonja van az Indiana Pacers-nek, akinek nem normális a mérlege, egyébként róluk is beszélhetnénk, vagy De'Aaron Fox-ot, Halliburton-t választanak, de végül Kevin Huerter lett az, aki nagyon jól nézett ki az Atlanta két évvel ezelőtti playoff sorozatában, ehhez kellett mondjuk egy Seth Curry, akit szanaszét ottóztatott, és nem tudom, hogy mit gondolnak most jelenleg, főleg, hogy Bogdanović már megint sérült, és még mindig sérült, és 30 fölött van, hogy jó ötlet volt-e őt elengedni, főleg, hogy olyan játékosokat kaptak cserébe, akit idén nem nagyon tudnak hasznosítani, de Kevin Huerter köszöni szépen, és hozza a számokat, hozza a statokat, és ami nagyon tetszik az idei szezonban, hogy a Sacramento nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is próbál beletenni extrát a csapat marketingben, ugye minden meccs után, hogyha nyernek, akkor bekapcsolják a sugarat. Light the beam, és igen, behoznak egy ilyen kamugombot, és a mérkőzés legjobbjának meg kell nyomnia a kamugombot, és akkor az arénából Golden One Center, ez a neve, egy full szürke épület, Golden One Center, akkor kijön belőle a sugár, és ennek a névadója Kevin Huerter, aki a múltkori meccs után mondta, hogy mi vagyunk a beam team, mert hogy már nyertünk egymás után ennyit.
Nem, jó, örülök, hogy van élet végre Sacramento-ban.
Ennek én is örülök, és annak is örülök, hogy beszélhetünk erről a fickóról, akivel zárjuk ezt a sort. A New Orleans Pelicans nagyon sokan egyre növekvő izgalommal várták ebbe a szezonba. Ugye tavaly gyakorlatilag Zion nélkül játszottak, Brandon Ingram vitte a vállán a csapatot, aztán megérkezett CJ McCollum, akit egy picit azért megmartunk a Portland kapcsán, hogy nem tud védekezni, de aztán megérkezett, és egy ilyen nitro, meg adrenalin injekció volt ebben a csapatban, majd visszajött Zion Williamson is, de már a tavalyi playoff előtt érkezett ez a nagyon fura, tehát hogy tényleg úgy nézett ki, mint aki egy ilyen rendőrségi üldözésből, egy ilyen bandaháború végén berohant volna a Pelicans öltözőjébe, és gyorsan magára kapott, hogy messz és pályára lépett, és nem is feltétlenül a kosárlabda tudása tűnt föl, hanem ez a csávó, ez három helyet hajt. José Alvarado.
Így van, pont közvetítettük a mérkőzést, és én biztos, hogy ott voltam, az egyik ilyen breakout meccse volt a szezonban. Nagyon idegesítő lehet ellenfélként, folyamatosan zizeg, izomból védekezik.
Itt látjátok, elbújik, hogy hátulról igen, fut be folyamatosan, igen, és lopja el a labdákat, bocsánat.
Ugye innen kapta a nevét, a Grand Theft Alvarado-nak hívták, már az egyetemen is ezt csinálja, hogy elbújik, és akkor utána a játékos nem figyeli, elveszi a labdát, mint amikor az európai fociban a kapus lerakja a labdát, hogy valaki az alapvonalról visszajön, ezt a rug egy gólt. Ugyanezt játsza.
Könnyebb megcsinálni, nem? Hogy egy ilyen üres csarnokban jobban feltűnik.
Abszolút, abszolút. És én egyszerűen imádom a csávónak ezt a lendületét. Nem lesz belőle soha egy extra klasszis kosárlabdázó, mert támadásban azért vannak hatalmas lyukak a játékába, illetve azért a méretei sem arra predesztinálják, hogy ő belőle valamikor lesz egy remek játékos, nem túlságosan, nem annyira atletikus, gyorsnak gyors, de kicsi, nem annyira erős játékos, de abszolút egy üde színfolt, és minden csapatba kell egy ilyen. Minden csapatba kell egy darab őrült, kettő nem, de egy igen.
Igen, Willy Greennek van azért egy érdekes problémája, vagy izgalmas problémája, mert ott van Zion, Ingram és McCollum, szerintem azt nehéz elvenni ettől a három játékostól, hogy nekik ott kell lenniük, amikor a legjobb ötösről beszélünk. De utána kitraksz be negyediknek és ötödiknek Herb Jones-t, Valenciunast, vagy éppen Alvaradót, szerintem azért ez egy eléggé jó probléma.
De abszolút jó probléma, és szerintem most az elején egy kicsit kakiba is van emiatt, hogy megtalálja, hogy ki lesz az az ember, akit a szezon második felében majd fixen fog használni ezekben a line-upokban, illetve itt is ugye mindig elő kell hozni ezt a sérülés dolgot, hogy Zionnak meddig bírja a teste a megterhelést.
Te aggódsz még emiatt a dolog miatt?
Igen. Igen. Én szerintem pont amiről az előbb beszéltem, ez az ízületekre terhelt nyomás, ez neki nem mutat, nem jelez elő olyan hosszú karriert, hogy ezt sokáig tudja bírni.
Ja, beletett már egy nagyon durva nyarat Zion. Én abban bízom, hogy ennek ő nap mint nap érzi az erőnyeit, és azt mondja, hogy oké, hogyha megcsináltam már, nem tudom, elmentem, tudod, mint amikor elkezd a Forrest Gump futni, és hát idáig elfutottam, akkor mondjuk elfoghatok majd a túlsó tengerpartra is, hogy ha ezt a diétát tartja, tehát hogy olyan mennyiséget evett ez a fickó, tehát hogy amikor a fénypontjáit, vagy a csúcson volt, amit szerintem Fekete Lacitól láttunk utoljára.
Nem hiába jegyezte meg róla Shaquille O'Neal, hogy úgy néz ki Zion most, mint hogyha neki meg Barkley-nek a szerelem gyereke lenne.
Igen. Alvarado 8,4 pontot átlagol, ami szerintem egy kifejezetten jó szám, 48%-os mezőny mutatóval, 3 gólpasszal, és Larry Nance Juniorral, na róla is beszélhetnénk egyébként, hogyha úgy adódik, hogy őt mennyire írtuk le a portlandi időszakban már. Volt ő Lakers játékos, Cavaliers játékos, Blazers, és most itt nekik kettejüknek a legmagasabb a plusz-minusz mutatója, illetve nem is a plusz-minusz, hanem a net ratingje a New Orleans Pelicansnél, ami oké, hogy ők azért gyakran játszanak második ötösök ellen, de ettől még mutatja, hogy mennyire hasznosan hozzák magukat.
Jó, Willie Greennek jó problémái vannak. Igazából ezt nehéz tovább ragozni, annyi, hogy azért mind a kettejüknek még mindig sokat kell fejlődniük.
Meglátjuk, hogy mennyit fejlődnek. Ami nagyon érdekes, ugye Alvarado nincsen off kapcsoló, és hogy tényleg az a játékos, akit csak az szeret, aki egy csapatban van vele, mindenki más utálja, de olyan szerződése van a fickónak, amilyen nincsen. Tehát, hogy beszéltünk itt Grant 20 milliójáról, meg Lopez is rendesen ki van tömve, Kevin Love 28, meglátjuk, hogy hogyan hosszabbít. José Alvaradónak van egy 4 éves szerződése. Tudod, mennyi az a szerződése? 4 évre?
8.
Ne legyél ennyire. 6,5.
6,5.
4 évre 6,5 millió dollár, az gyakorlatilag olyan, mintha ingyen. Na, nem is.
Mint hogyha ő fizetne érte, hogy játszhasson.
Kb. Ez. Úgyhogy valóban Willie Greennek, José Alvaradóval biztos, hogy nem lesz gondja. Nekünk sem lesz gondunk, hogy beharangozzuk a 23 órakor, remélem, hogy jól emlékszem, kezdődő, illetve a Sport TV-n akkor kezdődő mérkőzést a New York Knicks és a Phoenix Suns között. Ezzel fogjuk folytatni. Lehet még egy nagyot szusszanni, meg egy kicsit focit nézni, hogy aztán megint kosárlabdával térjünk vissza. A Phoenix Suns és a New York Knicks csapata fog majd néhány óra múlva a Sport TV képernyőjén pályára lépni. Egy olyan csapata a New York Knicks személyében, amelyik ilyen jó New Yorkos szezon csinál megint.
Az a szintelen szaktalan.
Alsó 10 védekezés, alsó 10 támadás, most éppen Rose-t akarják elcserélni, meg Immanuel Quickly-t, az egyik tök hasznos idős játékos, a másik egy szerintem kifejezetten hasznos fiatal, akikkel Tom Thibodeau rendszeresen nem tud mit kezdeni. Meghozták Brunsont, de megint nincs áttörés.
Meg még nem is lesz. Hiába állnak, azt hiszem 50%-on állnak most. Ilyen teljesen up and down a csapat, hangulatemberekkel teli, RJ Barrett, Julius Randle, totálisan hangulatemberek. Brunson nagyon jó támadójátékos, de nem jó védő a saját posztján. Thibodeau meg számomra most már olyan, mint a régi jugoszláv edzők. Ez a ragaszkodik a saját szisztémájához, erőltetjük a védekezést, túljátszatjuk a játékosokat, és egyszerűen nem látom őt ebben a csapatban, és semmit nem tud kezdeni a fiatalokkal, de tényleg semmit. Talán Rose volt az utolsó, aki kivirágzott a kezei alatt, de ennyi.
Igen, de amíg mondjuk Thibodeau érkezése után nem nézett ki rosszul védekezésben ez a New York Knicks, most alsó 10-ben vannak, és az látszik, hogyha egy ilyen sormintát fel lehetne mutatni, hogy megérkezik Thibodeau, első évben kilőnek, ugye ez volt az, amikor pont a képen látható, most már nem, Trae Young kifújta az orrukat, 5. kiemelként a 4. New Yorkét az emlékezetes sorozatban, és azóta a tavalyi szezonjuk is olyan semmilyen volt, az idei szezonjuk is egy picit semmilyen, miközben lehet, hogy Brunson nem védekezik jól, de karrier csúcsot hoz percben, pontban, gólpasszban, labdaszerzésben, úgyhogy még a triplája az még alakulóban van. Ezzel szemben az ellenfelük egy olyan Phoenix Suns, akiket Én egy picit féltettem az idei szezontól, nagyon sok ilyen ciki titok lengte őket körül. DeAndre Ayton szituációja, a tulajdonosi szituáció, Jay Crowder esete Tóth Marival, akit még mindig nem hoztak vissza, nem hoznak játszanak, és ehhez képest ott vannak a top 5-ben támadásban, ott vannak a top 5-ben védekezésben, és köszönik szépen, Chris Paul nélkül is ellébecolnak valahogy.
Én leginkább a DeAndre Ayton dologtól tartottam, mert ő aztán nagyon nem volt lelkes attól, hogy nem engedték, vagyis hogy meccselték az ajánlatot, azt hiszem Indiana ajánlatát meccselték, és az első interjúja nagyon rezignáltan, hogy hát akkor itt vagyok, akkor itt dolgozom tovább, itt csinálom a dolgomat, körülbelül ilyen hanglejtéssel, meg örömmel az arcán, és úgy gondoltam, hogy ez lehet, teljesen elcseszi a szezonjukat, hogy teljesen leviszi őket negatívba, de azért ez a csapat döntőt játszott két éve. Ez a csapat azért egyetlen egy hatalmas botláson a Dallas ellen, ugye a nyugati elődöntőben elvérzett, pedig aztán, hogyha valakik meg tudták volna verni a Warriors, akkor szerintem ők lehettek volna azok. És ez az, amikor van egy jó edződ, aki után mennek a játékosai, ahol van egy...
jó edző?
Szerintem jó edző. Szerintem jó edző.
Az, hogy állva hagyták mind a döntőben, mint a Dallas ellen, ezt nem kérdőjelezi meg?
Szerintem a Dallasi az ilyen egyestés, egymeccses rövid zárlat volt. Mm. Ha megnézzük előtte, ugye három meccset nagyon simán hoztak otthon, aztán három meccsen kikaptak Dallasba szintén simán, és az, hogy a hetedik mérkőzésen mi volt,
nem lehetett erre. Covid pletykák is voltak, hogy lehet, hogy úgy
játszottak. Igen, és mindenkinél négy alsó volt a kézbe, óriás betli, de szerintem idén kijönnek belőle megint.
Egyelőre keleti csapat ellen még nem tudott nyerni a Phoenix Suns, ezt fogják megpróbálni ezen a nyugati idő szerint déli mérkőzésen nagyjából. Nincs Crowder, róla tudjuk, Paul is sérült, és megsérült hosszú hetekre Cameron Johnson is, úgyhogy továbbra is keresik még azt az utolsó láncszemet, amit valószínűleg Jay Crowderrel próbálnak majd valahogy megszerezni. Addig is Cameron Payne-nek kell állnia a sarat, aki az öt kezdőcsapat, kezdőjátékosként pályára lépése alatt 20 ponttal és 5,8 gólpasszal hálálja meg, és persze ott van Devin Booker, a liga egyik legizgalmasabb pontszerzője, ők jönnek majd a New York Knicks ellenfeleként nem sokára, mi pedig jövő héten ismét jelentkezünk, itt látjátok, hogy 23 órakor és holnapi ismétlésekkel hogyan látjátok ezt a mérkőzést. Jövő héten ismét Eliup, értelemszerűen érkezünk majd a mérkőzésekkel. Remélem, hogy akkor is találkozunk. Istinek nagyon szépen köszönöm,
én köszönöm,
hogy itt volt velem. Nézzetek kevéssé ismert jó játékosokat, ne csak mindig a sztárokat. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!